Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, halleluja. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 348. dicséret első három versét, ezeket fennállva. A 348. dicséret első verse így kezdődik. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Gyülekezet foglaljon helyet. A hirdetéseket a liturgiás lapon el tudjátok olvasni, kedves testvéreim, hogy most Isten magasztalásával folytassuk tovább az Isten tiszteletünket, és az új énekes közül a 138-ast énekeljük, mely így kezdődik, Nagy Király. Isten tiszteletünkre jöjjön áldás az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található a Máté szerinti evangélium 28. részében, a 28. rész első 7 versében. Itt így szól Istennek igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az úrangyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott. Amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Amen. Boldogok, akik hallják Istennek igéjét, és szívükbe zárják azt, csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, magasztalunk téged a húsvéti öröm hírért. El tudjuk képzelni az asszonyok riadalmát, amikor az üres sírt találják ott. De olyan jó, hogy nem csak az üres sír tátongott, hanem ott volt az angyali szó is, hogy ne féljetek, hogy nincs itt, mert feltámadott, hogy hangzik ma is, Urunk Istenünk, a Te szavad, a Te ígéd, a Te bátorításod, mert mi is, ha olyat tapasztalunk, ami nem fér bele a mi emberi gondolatainkba, gondolatvilágunkba, elképzelésünkbe, akkor kétségbe esünk, megriadunk, félünk, mi történt. És olyan jó, hogyha ilyenkor is megszólítasz bennünket, nem hagysz magunkra, hanem bátorítasz, ne félj. Ne félj, én tartom kézben a dolgokat, én intézem, enyém a hatalom, én vagyok az Úr, és köszönjük, hogy Te ma is ezt üzened nekünk. Így kérünk, hogy a Te üzenetedet készítsd el most is a mi szívünkbe, szólíts meg bennünket, tedd az élővé és hatóvá, végezd el a csodát, hogy emberi szó által Te szólsz. Munkálkodj bennünk, hiszen ezt egyedül Te vagy képes megtenni. Hadd mehessünk el másképpen, mint ahogy ide érkeztünk. Áldj meg a Te jelenléteddel, szent lelked erejével. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a új énekeskönyv 159. énekét, mely így kezdődik, örvendjetek.
Örvendjetek, Isten úgy szeret, békét akar, nem zordít életet. Örvendjetek, örvendjetek, Jézus az Isten fia, eljött értetek. Nem kell a sötétségben, bűnben életek, hallják. Örvendjetek, Jézus feltámadott, új életet, új és új reményt hozott. Örvendjetek, örvendjetek, nála az örök élet forrása ered. Jöjjetek, ígyatok hát, éltető vizet. Mert Jézus újra jön, elszáll a gond, felszárad minden könyv. Örvendjetek, örvendjetek, fölragyog az igazság, végre győz a jó. Ország a szent uralma, örökké való.
Igehirdetésem alapigéjét a Máté szerinti evangélium 28. részéből olvasom, a 28. rész 16. és azt követő verseit. Itt így szól Isten igéje. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétség fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy általában szeretjük az ünnepeket. A hosszú hétvégét, a pihenést, kikapcsolódást, a családi találkozásokat, a templomban a feltámadás evangéliumát. Jó, hogy vannak ünnepek. Aztán ennek is vége. És újra jönnek a hétköznapok, minden megy a maga útján tovább. Talán úgy, mint azelőtt. De vajon ennyi lenne csupán az ünnep értelme? Az ünnepeket Isten rendelte. És a legtöbb ünnepünk, mint keresztény ünnep, Jézus Krisztus életének egy-egy állomásához kapcsolódik. Hiszem, hogy Istennek az ünnepekkel is célja van, és ezzel is az volt a célja, hogy az ünnepek hatással legyenek a hétköznapjainkra. Hogy ne ugyanúgy folytassuk, ahogy előtte. Hogy az ünnep után másként éljünk a családban, a munkahelyen, a közösségeinkben. Egy férj mondta gyülekezetbe járó feleségének, örülök, ha templomba mész, utána másképp ölelsz. Vajon a körülöttünk élők megérzik-e rajtunk, hogy templomban voltunk? A felolvasott ige alapján arra a kérdésre keressük most a választ, hogy milyen hatással van, vagy milyen hatással lehet a húsvét és egy-egy ünnep az életünkre. Jézus feltámadása után Galileába hívja a tanítványokat. Ezt üzeni az asszonyokkal, a 12-nek, hogy előttetek megyek Galileába, ott megtaláltok. Oda hívja őket, ahol elkezdte missziói munkáját, ahol a legtöbb csodát tette, ahol a tanítványokat elhívta, ahol ezek az emberek a hétköznapjaikat élték. Jézus azért hívja őket, hogy feltámadása után biztosítsa őket három fontos dolog felől. És úgy gondolom, hogy ma is azért akar velünk találkozni az Úr Jézus, azért készítette ezt a mai alkalmat, hogy bennünket is, mai tanítványokat biztosítson hatalmáról, a küldetésünkről és jelenlétéről. Először is hatalmáról biztosította a tanítványokat. Azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mondja ezt az az Úr Jézus Krisztus, akit láttak a tanítványok keresztre feszíteni, és most látják őt, mint aki él, mint feltámadott urat. Látják őt, mint aki legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. Korábban is voltak messiásra utaló jelek. Sokan felismerhették, és fel is ismerték néhányan az Úr Jézus Krisztusban a messiást. Ilyen jelek például a gyógyításai, vagy Lázár feltámasztása, a születésétől fogva vak meggyógyítása, amik csak isteni erő által voltak lehetségesek. Vagy a tenger lecsendesítése, a kenyér megszaporítása, és folytathatnánk. De a döntő bizonyíték az Jézus feltámadása volt. Hisz ők maguk saját szemükkel látták, ahogy szenvedett, ahogy keresztre feszítették, ahogy meghalt. Néhányan a temetésén is ott voltak, és Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, a halálból. Ez a döntő bizonyíték, az ő feltámadása. Ezért olyan fontos nekünk erről beszélni. Jézus Krisztus él, ő feltámadott. A gonosz erői munkálkodtak, ezt jól mutatják a nagyheti események, de Jézus győzedelmeskedett ezek felett. Ő Úr az emberi gonoszság fölött is. Úr a halál fölött is. És fontos volt, hogy ezt most újra elmondja, és egyértelművé tegye a tanítványok számára. Hiszen el akarja küldeni őket missziói szolgálatba. Menjetek az emberek közé. És nem mindenki fogadja szívesen azt a jó hírt, amit ti közölni fogtok. És azt is tudjuk, hogy néhány évtized múlva elkezdődtek a keresztény üldözések. Jézus föl kellett, hogy készítse erre a tanítványokat, hogy biztosítsa őket a hatalmáról, bármi történjék is veletek. Bármennyi emberi gonoszsággal találjátok magatokat szemben, gondoljatok arra, hogy feltámadtam a halálból, mintha ezt mondaná Jézus. Biztosítani akarja őket arról, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Akkor is, hogyha időnként a látszat mást mutat. Sok példát találunk erre az Ószövetségben is. Amikor emberek teljesen kétségbe estek, mi lesz most? Mert körülvette őket az ellenség. Egy példát hadd hozzak, Elizeus. Amikor az ellenséges csapatok körbe veszik azt a várost, ahol ő él, mert úgy gondolták, hogy kiderült, hogy ő az a bizonyos próféta, aki az arámok terveit mindig elmondja az izraelieknek, és így meghiúsítják az ellenség tervét. És úgy dönt a király, hogy Elizeust meg kell ölni, és egy nagy sereget küld ellene. És amikor a szolga kilép a házból, és látja, hogy mennyi felfegyverzett katona áll ott, akkor kétségbe esik. És visszaszalad Elizeushoz, és azt mondja, hogy jaj, jaj, mi lesz velünk? Elizeus is kimegy, körbenéz, és azt mondja, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. Elizeus többet lát, ő Isten hatalmát és nagyságát is látja. Igen, nekünk, hívő embereknek ez a töbletünk, hogy nem csak az ellenséget, nem csak a bajt, nem csak a gonoszt látjuk, hanem mindezek mögött, fölött az élő Istent, a feltámadott Jézus Krisztust, neki adatott minden hatalom menjen és földön. Hiszem, hogy Isten ma is bennünket is így akar biztosítani az ő hatalmáról. Ha néha el is csüggedsz, kedves testvérem, mert mást látsz, mást tapasztalsz, jusson eszedbe a feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki ezt mondta, nekem adatott minden hatalom. Jézus arról is biztosítja a tanítványokat, hogy nekik küldetésük van. Azt mondja nekik, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Nagypéntek után a tanítványok elcsüggedtek, kétségbe estek. Azt gondolták, vége a Jézus ügynek. Szép volt ez a három esztendő, de most vége. Mindenki megy vissza oda, ahonnan eljött. A tanítványok halászni, két másik tanítvány elmegy Jeruzsálemből Emmausba. Itt nincs már dolgunk. Jézus azonban feltámadása után feladattal bízza meg őket. Mostantól az a küldetésük, hogy tegyék tanítvánnyá az embereket. Azt mondja Jézus, legyetek a tanúim, legyetek példa mások számára. Ti tanítvánnyá lettetek, és most az a feladatotok, hogy másokat is tanítvánnyá tegyetek. Jézus azt is mondja, hogy kétféle módon tegyétek ezt, megkeresztelve és tanítva őket. A keresztség abban az időben azt jelentette, hogy látható módon is vállalta valaki a Krisztus melletti kiállást, a hozzávaló tartozást. Nagyon komoly döntés volt ez, gondoljunk különösen a keresztjén üldözések idejére. Idősebbektől hallottam azt, hogy az 50-es években is itt Magyarországon sokaknak föltették a kérdést, hogy a templomba járást választja, a hitét választja, vagy a munkahelyét választja. Komoly kérdés volt ez, a Krisztushoz tartozás megvallása. És falu helyen még 30-40 évvel ezelőtt minden konfirmandus diákkal megtanítottuk, ezt elvárta a gyülekezet is, ezt a vallástételt, református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. Igen, ez egy kiállás volt. A másik dolog, amit mondott a tanítványoknak, hogy tanítsátok őket. Tanítani szóval és élettel. Manapság a szavak talán eldevalválódtak, ma hiteltelenné lettek. Talán többet ér az élet, a példamutatás. Lehet, hogy ez tovább tart. Nehezebb, mint csak beszélni vagy prédikálni. De ma ez a mi küldetésünk, hogy életnek beszédét tartsuk mások elé. Isten ma is bennünket is el akar küldeni. Küld a többi ember felé. Küld a családban, küld a munkahelyre, másokhoz, küld a környezetünkhöz. Itt ez a gyönyörű templom, egy lakótelep közepén. Hiszem, hogy Istennek az is célja volt ezzel a gyülekezettel, hogy küldje a környéken lakók közé. Hogyan lehet ezt a küldetést ellátni? Hadd hozzak ide egy verset közétek, Bódás János pap költőnek egy versét, melynek az a címe Útjelző tábla. Nem olvasom fel teljesen, de egy elég hosszú részt. Vigyázz a falvak szélén, s ott áll a szétfutó kereszt utaknál. Vigyázz, mindig útfélen állva, s irányt mutat mellén a tábla. Lábára indák tekerőznek, a barmok hozzádörgölőznek, vállára galamb, varjú szál, az útról ráfreccsen a sár. Nap vakítja és veri zápor, megrepedez a télfagyától, kölykek vágnak belé sebet, beszennyezik kósza ebek, de jó s bal sorsban egyaránt áll, és mutatja az irányt. Útjelző tábla lettem én is ott, hol az út Isten felé visz. Embersorsok út felén állva, mutatok mindig egy irányba, Krisztus felé. Nap szúr, ver zápor, didergek a közöny fagyától, bűnindák reám tekerőznek, rút vágyak hozzám dörgölőznek, vállamra kétség varjú száll, s fülembe azt kiáltja, kár. Az élet sara rám frecseg, megsebeznek gonosz kezek, de jó s bal sorsban egyaránt állok, s mutatom az irányt. Akik mellettem elhaladnak, a fáradt tékozló fiaknak. Mellemről Isten lángírása beragyog ködbe, éjszakába, s szinte kiáltja, emberek, mindnyájan erre menjetek, a Krisztus jár előttetek, nála lesz békességetek. Csak a nyomába lépjetek, szárnyá válik keresztetek. Hát bízzatok és higgyetek, s szeressetek, szeressetek. És Jézus biztosítja a tanítványokat jelenléte felől is. Azt mondja nekik, azt ígéri, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus velünk van. A tanítványoknak az utolsó vacsora előtt példát adott a lábmosás alkalmával. Ezt mondta nekik, ti is eképpen cselekedjetek. Jézus példát ad. Ő a mérce, ő a mérték, ahogyan Jézus. Ő ránézzünk. Ez is jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor fiatalok nagyon szerettek egy bizonyos fonott szalagot a kezükre tenni, és azt hordták, négy betű volt benne, egy J és egy D, egy angol mondatnak a rövidítése, What would Jesus do? Vagyis mit tenne Jézus? Milyen jó, ha ott van a szemünk előtt ez a kérdés, hogy ebben a helyzetben mit tenne Jézus? Amikor bántanak, amikor türelmetlenek, amikor talán ellenségesen fordulnak felénk, jó, ha ott van ez a mondat a szemünk előtt, mit tenne Jézus? Ő vajon hogy reagálna erre? Visszaütne? Visszaszólna? Még jobban keresztbe tenne, mint amit én tapasztaltam? Mit tenne Jézus? Ő vajon szólna, vagy hallgatna? Vagy türelemmel, vagy más indulattal lépne oda? Mit tenne Jézus? De jó lenne ezt nekünk is újra és újra föltenni ezt a kérdést. Jézus azt ígéri a tanítványoknak, hogy ő velük van, velünk van. És vele ránézve lehetnek mások a hétköznapjaink. Vele lehet más az ölelésünk, a szeretetünk, a türelmünk, a megbocsátásunk. Az ő jelenlétében más szemmel nézhetünk szeretteinkre, a nehezen elviselhető munkatársakra, embertársainkra. És vele más értelmet kaphatnak félelmeink és szenvedéseink is. Hadd olvassak föl még egy modern imádságot. Döbrentei Ildikó, Levente Péter felesége, akik néhány héttel ezelőtt itt is voltak a gyülekezetben. Nos, Döbrentei Ildikó az imádságait időnként leírja. És ebből egy könyv is született ezzel a címmel, hogy Beszélgetek az Úrral. Egyet szeretnék felolvasni. Ennek azt a címet adta, hogy Feladat. 2 hete történt. Vasárnap volt, és én egy kórházi parkban egyedül. Kezemben nagy táskával lépegettem egy épület felé, ahová ez volt kiírva, sebészet. Nyomorultul éreztem magam. Akkor hozzád fordultam, Uram, és azt kértem, hogy segíts rajtam. És abban a pillanatban választ kaptam. Egy gondolat született meg bennem. Itt van előtted ez az épület. Itt lesz mostantól feladatod. Nem szenvedni mégy, nem azért, hogy kiszolgáltasd magad, hanem azért, mert itt feladatod van. Ez az épület tele szenvedő és elcsigázott emberekkel. Szenvednek, mert betegek. Elcsigázottak, mert a kimerülésig dolgoznak, mint orvosok, műtősök, beteghordozók, nővérek. Neked az a feladatod, hogy hozz ide mosolyt, hozz ide derűt, bizakodást, hozz ide szeretetet. És ha Isten ad feladatot, ő nem hagy magunkra, hanem megtapasztalhatjuk, hogy velünk van. Kedves testvérek, azt kívánom valamennyiünknek, hogy az ünnep legyen hatással a hétköznapokra. És olyan jó, hogy most ezekben a húsvéti napokban is itt lehettünk a gyülekezetben, hogy Jézussal találkozhattunk, mert készítette a vele való találkozás lehetőségét. És bennünket is biztosít most a hatalmáról, neki adatott minden hatalom menjen és földön. Biztosít küldetésünkről, hogy nekünk dolgunk van, őt képviselni, őt megmutatni ebben a világban, és biztosít jelenlétéről. Azért, hogy ez az örömhír beragyogja a hétköznapjainkat, erőt adjon a próbák idején, talpra állítson, ha elcsüggednénk, és utat mutasson, ha elbizonytalanodnánk. Így térjünk hát vissza Jézus erejével, és indulatával otthonainkba, és ő adjon nekünk erőt a hétköznapokhoz. Amen. Az ige hirdetésre válaszul, és egyben úrvacsora vételre készülve, hiszen megterítetett az Úr asztala, énekeljük a 165. dicséret első, negyedik, ötödik és hatodik verseit. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön tőled, Urunk, aki vagy, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Leírják ezt az evangéliumok mind legbővebben mégis. Pál apostoltól olvasunk erről a korintusbeli gyülekezetnek írt első levelében, a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit nektek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután megvacsorált, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg vissza nem jön. Pál apostol miután leírja ezeket a szavakat, egy figyelmeztetést tesz mindehez, és erre emlékeztet bennünket, hogy méltó módon kell élni az úrvacsorával, ami sokszor kérdéseket vet föl bennünk, hogy hát vajon akkor éljöhetek-e, akkor nekem szól-e, miben áll az én méltóságom. És tulajdonképpen azt mondhatjuk erre, hogy a mi méltóságunk abban van, hogy tudjuk, hogy magunktól nem jöhetünk. abban van minden méltóságunk, hogy tudjuk, hogy nem egyenrangú félként lépünk be az Isten jelenlétébe, hanem neki kiszolgáltatva, az ő munkáját várva, és az ő meghívására érkezve. Tudjuk azt, hogy a nagypénteki kereszt erről szól, hogy mindenben az Úr jár előttünk. Én élem a magam életét, megyek a magam feje után, és ő jön utánam. Ott hagyja a mennyet, leszáll, ott hagyja a menny dicsőségét, és egészen a keresztig viszi a szíve utánam, hogy megkeressen, hogy az én szívemet is utolérje, hogy hajlandóságra indítson, kinyitja a szememet, hogy túllássak saját magamon, hogy lássam azt, hogy ő keres, ő szeret, ő hív, és még a kezdő lépést is ő teszi meg. Sőt, azt mondhatjuk, most már igaz, hogy húsvétot ünnepeljük, de pünkösd után még azt is mondhatjuk, hogy még a válasznak a mozdulata is tőle van, amit a Szentlélek bennünk indít el, hogy tudjunk erre válaszolni, hogy tudjuk azt mondani, hogy igen, Úr Jézus, hiszem és akarom mindazt, amit te az életembe hozol. El akarom fogadni a te kegyelmedet. Hát most ebben a helyzetben vagyunk, hogy megvan terítve az Úr asztala. Itt vannak azok a jegyek, amelyek az Isten megelőző szeretetéről szólnak, hogy mi mindent hozott és tett leértünk az Úr Jézus, és hogy mi pedig abban a helyzetben vagyunk, hogy a lépésünkkel, a karunknak a mozdulatával kifejezhetjük azt is, hogy igen, mi ezt szeretnénk, mi ebbe beállunk. Mi hajlandóak vagyunk, nem a magunk erejére támaszkodva boldogulni az Isten előtt, hanem elfogadni azt, amit az Úr Jézus hozott nekünk, hogy így jöhetünk az Atyához, az ő kegyelmében, az ő megbocsátásában. Hogyha látjuk, hogy ez nem a mi munkánk, hanem az Isten munkája, hogyha érezzük, hogy szól hozzánk ez a hívás, akkor meghívottak vagyunk. Azért viszont, hogy ne legyen ennek a találkozásnak semmi akadálya, ne válasszon el bennünket a bűn az Atyától és a vele való közösségtől, ezért most tartsunk bűnbánatot és imádságban hozzuk elé mindazt, amire a Szentlélek rámutat. Megszeppenten és megilletődötten vagyunk előtted, Úr Jézus, mindig, amikor erre gondolunk, hogy hogyan jöttél utánunk, hogyan kerestél meg bennünket. Azonosulunk azokkal a tanítványokkal, akik szanaszét szórva az életben, mindenki élte a maga életét, de az életük egy pontján te beléptél, te megszólítottad őket, megragadtad őket, és tanítványaiddá tetted őket. És Úr Jézus, látod, hogy mi is gyülekezetként is úgy vagyunk most előtted, hogy sokféle helyről gyűjtöttél össze minket, olyan sokféle a foglalkozásunk, a terheink, az örömeink, mind-mind külön utakon jártunk, és ez a közös pont bennünk is, hogy te az életünk egy pontján utánunk jöttél, megszólítottál, elhívtál, a követőddé tettél. És Úr Jézus, köszönjük, hogy te nem csak a fejünket tágítod, nem csak úgy vagyunk tanítványok, hogy sok mindent tanultunk tőled, és sok információt tudtunk meg rólad, hanem úgy is, hogy ebben vagyunk egyek, hogy te mindent odaadtál értünk. Nem csak tanítást, nem csak bölcsességet, hanem az egész életedet. Hálát adunk most neked a keresztért. És köszönjük, hogy elhoztad ennek az ajándékát most is nekünk, az erre emlékeztető jegyeket is. És Urunk, kérünk, hogy most juttasd eszünkbe azt is, ami miatt nekünk szükségünk volt a megváltásra. Szeretnénk eléd hozni a bűneinket, azokat a dolgokat, amelyeket nélküled tettünk, a nélküled való utainkat, gondolatainkat, nélküled való cselekedeteinket. Amikor kihagytunk téged a számításból, amikor nem az volt a kérdés, hogy feléd visze, hanem hogy mi mit szeretnénk, kérünk téged, hogy most a te szent lelkeddel egy perces csendbe juttasd eszünkbe azokat a dolgokat, amelyekre te szeretnél rámutatni. Urunk, valóban hosszú a lista, és leleményesek is vagyunk, mert szóval, tettel, gondolattal, mulasztással sok mindennel tudtuk magunkat érvényesíteni, és sok mindennel tudtuk elkerülni a te akaratodat, a te szeretetedet. Látod, hogy sok mindent hordozunk, sérelmeket, meg nem bocsátást, akár évek óta. Most mindezeket hozzuk eléd, és le akarjuk tenni a te keresztednél. És hisszük, Urunk, hogy ahogyan ott kifolyt a te véred, és megtöretett a te tested, az nem hiába történt, hanem azért, hogy mindezektől megszabadítsál. Ezt a felszabadulást szeretnénk most is átélni, és így hívunk, hogy az úrvacsorában hadd találkozzunk veled, és köszönjük ezt a meghívást, hogy most a lábunkkal mi is léphetünk, így jövünk most eléd. Amen. Bűneink megvallása után mondjuk el együtt, közösen fennállva az apostoli hitvallást is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Még mindig önmagunk megpróbálása jegyében, most a következő kérdésekre lelkiismeretünk szerint hallható szóval is válaszoljunk. Hiszitek-e, hogy az Istentől ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, akik saját erőből Isten előtt meg nem állhattok, sőt halált és kárhozatot érdemeltek? Ha igen, feleljünk, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust értetek elbocsátotta, aki az ő egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek és kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus érdeméért hit által megigazít? Feleljünk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és átvisz az ő örök dicsőségébe? Feleljünk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint megváltott gyermekei, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Feleljünk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és most, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, de mégis elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, egyedül Jézus érdeméért minden benne hívőnek. Amen. Foglaljunk helyet, és járuljunk most az Úr asztalához. Az utóbbi időben megszokott módon középről érkezünk, itt vesszük majd a kenyeret és az Úr asztalát megkerülve, ezen az oldalon a hagyományos bort tudjuk majd benni, és itt pedig az alkoholmentes szőlőlevet. Íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az első gyülekezetek, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk ma Isten kegyelméből vele mi is. Kérünk és intünk, hogy az Isten kegyelmét, amit most az úrvacsorai jegyeken keresztül is megmutatott, hiába valóvá ne tegyétek magatokban, hanem igyekezzetek a ti keresztjén elhivatásotokhoz méltóan viselkedni és élni. Ahogyan megismertétek a Krisztust, úgy járjatok és növekedjetek ő benne. Öltözzetek föl könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott, aképpen ti is. És az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben. És háládatosak legyetek. Mindent, amit csak cselekszetek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának ő általa. Most mielőtt hazamennénk, még imádságban mondjunk köszönetet mindezért. Olyan jó vendégségben lenni és vendégségben élni. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nem csak az ünnepnek a kiváltsága az, hogy vendégeskedhetünk egymásnál, és élhetünk azzal, amit nekünk szeretettel elkészítettek, hanem ez a te jelenlétedben is megtapasztalható, és hogy így voltunk most előtted, hogy a te vendégeid voltunk arra, amire te meghívtál minket. És ezt köszönjük neked, ennek a mai napnak az üzenetét, hogy ezek az ajándékok nincsenek bezárva a húsvétba. és amikor eltelik az ünnepnek az ideje, akkor is maradhatunk a vendégségben. Ezért kérünk, Úr Jézus, hogy gyere velünk a mindennapokba is. És Urunk, ahogyan készültünk most innen a távozásra, és láttuk ezt a listát, hogy hogyan tudunk benned maradni, és hogy mire szól a mi küldetésünk, gyógyítani ebben a világban a sebeket, hogy szeretetet vinni oda, ahol nincsen szeretet, hogy vigasztalást oda, ahol könyörtelenség van, hogy megbocsátást oda, ahol esetleg minket is bántanak és sanyargatnak, hogy gyógyulást olyan kapcsolatokba, ahol esetleg minket is mérgeznek, vagy sértenek. Úr Jézus, te tudod, hogy hova megyünk vissza, és látod azt, hogy a feladat az mennyire túlnő rajtunk. Mégis most ebbe szeretnénk belekapaszkodni, hogy te azt mondtad, hogy velünk jössz. Hogy hát a jelenléted az nem csak húsvétre értendő, hanem a mindennapokra is. Ezt köszönjük, hogy a te szent lelkeddel úgy döntöttél, hogy most már bennünk fogsz élni. Sőt, nekünk is így adsz új életet, hogy amikor elmegyünk innen, akkor ne a magunk erejéből, ne a magunk bölcsességéből, hanem téged éljünk. Azt az életet, amelyet tőled kaptunk a te vezénylésed alatt, a te jelenlétedben. Köszönjük ennek minden biztatását, és most ennek az erejét is elkérjük tőled, hogy hadd menjünk így a kihívások közé, hadd menjünk így a szeretteinkhez, vagy éppen az ellenségeinkhez, hogy tudjunk oda téged vinni. Hisszük, Úr Jézus, hogy te csodákat akarsz tenni ebben a világban, és hogy te eszközül akarsz ebben minket is használni, hogy általunk és körülöttünk történjenek ezek a csodák. Szeretnénk erre fölajánlani most magunkat, és itt hagyni minden bűnt, minden terhet, sérelmet, amit eléd hoztunk, és téged magadat vinni, és a te jó híredet. Köszönjük, hogy ezt ránk bízod, és így indulunk veled. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünknek a záró éneke pedig a most már hagyományosan énekelt Mindig velem, Uram kezdetű ének lesz. Ezt az éneket úgy énekeljük, hogy közben vállaljuk a közösséget azokkal, akik éppen háborúságban élnek. Gondolunk itt a testvérgyülekezetünkre is, de mindenkire, aki a háború terhét hordozza. Fennállva énekeljük ezt az éneket. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. áldás, békesség, viszontlátásra.